Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász országos központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitász.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérésre és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor Palotában. Kunszabó István vezérőr nagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka, kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagyarányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. A templomban tartott átadás ünnepségen Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott, sokat tettünk közösen a zarándokhely megújításáért, és teszünk a jövőben is, de élővé válását, fennmaradását, a megélt hit, a lelkiség biztosítja, és nem a marketing, nem a kegyhely, mint áru, amit értékesítünk. Soltész Miklós a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenki ezzel jusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a Védőnők napján. Takács Péter azt mondta, ezen a napon olyan szakembereket köszönhetnek, akik évtizedek óta a közösség és az ország szolgálatában állnak, munkabírásukkal és erejükkel segítenek a problémák megoldásában, támogatva a családokat. Gyerekeket szállító busz borult árukba Kőszegen. A járművön lévő 30 második osztályos kisgyerek és a három kísérő fertőrákosról tartott Kőszegre osztálykirándulásra. 6 gyereket kellett a mentőknek kisebb sérülésekkel a szombathelyi kórházba szállítani. A vao.hu vármegyei portál úgy értesült, a busz egy balra ívelő kanyar után hajtott a felázott szűk patkára, ahonnét a sofőr megpróbált visszakormányozni, de nem sikerült, a jármű nem halad gyorsan. Végül az időjárásról. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Sahagúni Szent János hitvalló. 1419-ben született Sahagúnban, és 1479. június 11-én halt meg 60 éves korában. Észak-Spanyolországban, a León királyságban lévő Sanctus Facundusban, a mai Sahagúnban született. Így hát Facundói Szent Jánosnak is hívják. Szülei előkelő emberek voltak, s 7 gyermekük közül János volt az első. Iskoláit szülővárosa Bencés iskoláiban kezdte meg, ahol kitűnt szorgalmával és jó magaviseletével. A közelben fekvő Burgos városának akkori püspöke szívesen taníttatta azokat az ifjakat, akik a papi pályára szerettek volna lépni. 1440 körül ő is a püspök udvarába került, s 6 év múlva, mint fölszentelt pap, hagyta el a szemináriumot. A főpásztor nem sokkal később székesegyházi kanonoknak nevezte ki, ám János azt érezte, hogy Isten őt szigorúbb életre hívja. Javadalmairól lemondott, s mint buzgó lelki pásztor evangéliumi szegénységben élt. 1450-ben a Szalamankai Egyetem hallgatója, 4 év múlva hittudományból doktorált. Ezután 9 éven keresztül nagy hatású egyházi szónok és szentéletű lelkipásztor. Minden erejét latba vetette az akkori divatos párbajozás megszüntetéséért. Időközben súlyos betegségbe esett, s megfogadta, hogy ha meggyógyul, szerzetes lesz. Isten meghallgatta kérését, és túlesett egy súlyos műtéten. 1463-ban belépett a szalamankai ágostonos remeték közé. Novícius korában az ebédlő gondozása volt a feladata. 1464. augusztus 28-án tette le ünnepélyes örökfogadalmát. Ekkor már 45 éves, és széles körben ismert nagy tudós és szónok volt. A kolostorban később újoncmester lett, és 1471-ben perjellé választották. Jánosnak szerzetbe lépése előtt körülbelül egy évtizeddel kezdődött meg a szalamankai ágoston remeték megújhódási kora. A kolostor a 15. és 16. század folyamán sok jámbor tudóssal, 8 püspökkel és szentünk mellett, Szent János mellett, a spanyol egyház egyik legnagyobb dicsőségével, Villanovai Szent Tamással ajándékozta meg Spanyolországot. A megújhódás munkájában Szent Jánosunk erős kezével és meleg szívével bőven kivette részét. Nevelési és kormányzási alapelve volt, semmi olyat nem követelt alattvalóitól, amit maga is meg nem tett. Egyéniségének volt köszönhető, hogy kormányzásának végén egész Spanyolországban úgy tekintettek föl a szalamankai kolostorra, mint a tudomány és életszentség világító tornyára. Mint szerzetes is folytatta külső működését. Lelkipásztori munkája valósággal átalakította a város lelki arculatát. Az ellenségeskedés megszűnt, a nők közül sokan fölhagytak fényűző életükkel, a családokban helyreállt a szent béke. Szókimondó beszélei azonban ellenségeket is szereztek neki. Ilyen ellenségévé vált például Alba herceg is, akinek jobbágyaival szemben tanúsított zsarnokságát János nem hagyta szó nélkül. A nagy úr 2 fölbérelt embert küldött hozzá, hogy öljék meg. Amikor az elvetemült haramiák szemben találták magukat a szenttel, ellenállhatatlan tisztelet fogta el őket. Térdre estek és bocsánatot kértek. Maga a herceg is annyira megdöbbent, hogy súlyos betegségbe esett. Csak akkor gyógyult meg, amikor a bátor szavú szerzetes megjelent nála, s megbocsátott neki. Akadtak mások is, sőt, még ledér életű nők is, akik élete ellen törtek, de sikertelenül. 60 éves volt már, amikor sorvasztó láz lepte meg, s hosszú hónapokra ágyához kötötte. Többen arra is gondoltak, hogy ellenségei megmérgezték. A szent a legnagyobb vidámsággal viselte súlyos betegségét. Végre is 1479. június 11-én magához szólította az Úr, akinek, így imádkozunk a Zsoltárban, színe előtt drága látos az ő szentjei halála. János halála után nem sokára igen sok csoda történt sírjánál, s 1690-ben Jánost szentjavatták. Ünnepén az imádkozó egyházzal együtt imádkozzuk a következő szavakat. Istenünk, a béke és szeretet forrása, te Szent János hitvallódat csodálatos kegyelemmel áldottad meg az egyenetlenkedők kibékítésében. Add az ő érdemei és esedezése által, hogy a te szeretetedben megszilárduljunk, és semmi kísértés között tőled el ne szakadjunk.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Fiatal pap koromban elém penderült egy 7 éves forma fiú, és a következőt mondta. Feri atya, én nem lennék pap. És miért nem? Kérdeztem tőle. Azért, mert a papokat elhurcolják. A családdal együtt nagyot nevettünk. Mert akkor ez a szó mást jelentett. Nyilvánvaló, hogy ez a gyerek nem a börtönre gondolt, ami a 80-as években a hatalom részéről már nem volt szokásban. Inkább a dispozíciókra, a püspök által elrendelt papi áthelyezésekre, amelyek a káplánokat gyakrabban érintik. Amikor a papot egyik helyről a másikra helyezik, megszűnik a kapcsolat, nem csak a pappal, de időnként Istennel is. Nevezhetnénk a jelenséget szakító próbának. Ahogy most kinéz az egyház helyzete, ugyanazokkal a nehézségekkel nézünk szembe, mint a társadalom egyéb nagy rendszerei, az egészségügy, az oktatás, vagy akár a közlekedés. Tapasztaljuk, hogy nem csak hazánkban, hanem a világ méretekben is csökken a papi hivatások száma. Nyilvánvaló, hogy ezt nem egy rádiós jegyzetben kell taglalni, és az okokat keresni. Megvan ennek a különböző fóruma. Most, hogy mégis előhozom, amiatt van, mert az egyház megyék központjaiban a következő vasárnap papszentelés lesz. És miközben azt látjuk, hogy a hivatások száma csökken, egyre nagyobb az örömünk egy-egy új pap fölszentelése ünnepén. Nem csak a püspöknek, és nem csak a híveknek, de azoknak a lelkipásztoroknak is nagy öröm ez, akik évek vagy akár évtizedek óta szolgálatban állnak. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor egy családban gyermek születik, és a család bizalma megerősödik a jövőt illetően, hogy van folytatása annak, amit most ők tesznek, és lesz kire hagyni azt vagy azokat, akikért, amiért felelősek. Kétségtelen, az egyház úgy van a jelen társadalom szövetében, hogy erősíti az emberi összetartozást, jelzi azt az egységet, ami azokból fakad, vagy azokban születik meg, akik egymásba, egy irányba néznek. Nem egymásra tekintenek, hanem együtt, egy irányba, Istenre. Ugyan az egyházat nem lehet a társadalom nagy ellátó rendszereihez hasonlónak tekinteni, lelki értelemben mégis van egy ilyen kapcsolat. Hiszen a vallásosság, az Istennek is elkötelezett szándék, a felsőbb erkölcsi törvényhez való igazodás oly mértékben határozza meg a társadalom egészséges rendjét, ami semmi mással nem pótolható. Ezért az egyház ereje a társadalmat is erősíti, és az egyház gyöngesége a társadalom számára is veszteség. És éppen úgy fordítva is. Azok a fiatalok, akik ma a papi hivatást választják, többnyire egy számukra példaként szolgáló pap mintáját követik. Figyelem a saját plébániámon megjelenő fiatalokat, az oltár körül lelkesen buzgóni, játékosan és komolyan szolgálatot tevő fiúkat és lányokat. Figyelem és találgatok. Vajon van-e köztük valaki, aki nem csak jól érzi magát köztünk, hanem ettől többre is bátorodik? A minap a káplánok körében beszélgettünk, hogy egy-egy fiúban látjuk a papi hivatás jeleit. De arról már megoszlottak a vélemények, hogy szabad-e biztatni, bátorítani őket erre a lépésre. A válaszok nem voltak egyértelműek. Azt érzem, hogy a mai papi életben is, mint minden papi életben, vannak időnként válságok, amelyen semmi más, csak a hivatástudat, a szolgálat szeretete, az imádság és a hívek tudják átsegíteni a papot. Visszatérve tehát ma minden egyes papszentelés egy új teremtés hajnalát jelenti, azt a reményt és azt az örömet, mint amikor a családban egy nagyon várt gyermek születik, akkor, amikor már kérdéses a világra jövetele, és éppen ezért mélységes öröm fogadja, mert nagy szükség van rá. Néhány esztendővel ezelőtt az én mostani plébániámról is belépett egy fiatal ember a papi szemináriumba, akit a főpásztor most fog pappá szentelni. Az első szentmiséjére szeretettel, várakozással és izgalommal készülünk. Biztos, hogy többek számára minta lesz az ő élete is, hiszen sorsa, családi háttere, környezete, amelyből jön, egy tipikusan nagyvárosi lakótelep lépcsőházának negyedik emeletén kezdődött. Hivatásának indulásában azonban két meghatározó motivációt találunk. A katolikus iskolát és egy fiatal papot. Az iskola éppen akkor lett egyházi, amikor ő oda járt, látta a fordulatot, és ő maga is így lett egyház közeli. Másrészt a fiatal káplán, aki az iskola lelkésze volt, személyes érdeklődéssel, közvetlenségével megragadta figyelmét, és vonzotta őt a papi hivatás felé. Mindig fontos a papi hivatások ébresztése szempontjából egy pap, aki odafigyel. Még inkább most, hogy újra lehetnek egyházi iskolák, érdemes így is tekintenünk rájuk. Mint forrásra, ahol a pedagógus, orvos, mérnök, pap hivatása születik. A katolikus iskola jó alap ahhoz, hogy ebben a világban Isten jelenléte ne csak természet fölötti, hanem természetes is legyen.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Örvendezzünk, gyertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál. Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi úrunk, mire ánk vár. Fölséges az Isten, por előttem minden, por a föld, por az ég is. Mik a földön élnek, mint a szegény féreg, szeret ő, szeret mégis. Fiát adta értünk, ő benne remélünk, főpapunk, ő lett nékünk, áldozatunk ő lett, s érte Uram tőled, reméljük üdvösségünk. Szent, szent, szent az Isten, énekeljen minden ég és föld, imádjátok. Közeleg az égből, dicsőséges fényből, szent neve legyen áldott.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. november 2-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye, amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellette az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélektől kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes ez a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet, a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán ide jön itt, mit keres itt? És, és az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy azt, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak, Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az leginkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak azról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte, a hit az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába ismert a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Ugye ez milyen szép dolog. Mert hogy, vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem voltok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kis babája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten megvolt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felújongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglalkozunk, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzá tartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen, igen, igen. Észre sem vesztük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszenv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak, és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetbe, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz, jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem a vér, nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérekké fűz össze bennünket. Mirán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. Mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal. De utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebben benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt, ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki, akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Corina?
A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni, szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt, érdekeli a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során, fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó.
És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé, és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igenis merjünk például a megbocsátás szintjén is magunkban nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor is ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem, hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.